Magasztalja lelkem az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 25. Zsoltár első versét énekeljük, szívemet hozzád emelem. Foglaljuk el a helyünket, és a 233-as énekünket keressük meg, nem annyira gyakran énekelt ének, de szoktuk a vesperáson énekelni többször, és nagyon szép ének, tehát Úristen, te tarts meg minket, mind a 6 versét. Thank you. a mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, a 25. Zsoltár első 11 versében.
Uram, hozzád emelkedem lélekben, benned bízom Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert jóságos vagy, Uram. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosokat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. A te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, bizony jól mondja te igét, hogy sok bűnünk van, és amikor ide jövünk, nem vagyunk készen a veled való találkozásra, a közösségben, az igében, üzenetben. Nem vagyunk készen a te szent lelkednek a befogadására. Előbb le kell, hogy győzz bennünket, mert ellenkezik bennünk az óember, ellenkeznek bennünk nyomorúságaink. És különösen ilyenkor, amikor azt gondoljuk, hogy békességgel jövünk, akkor vagyunk kitéve támadásoknak. Hogy valami közbe jöjjön, hogy valami elvonja a figyelmet, hogy valami miatt zárva maradjon a szívünk. Csitíts le bennünket, nyisd ki a mi szívünket, és áld meg a te igédet, hogy megcselekedje azt, amit te akarsz. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérjük szépen a gyerekeket. Gyertek csak, most nem fogom meg a kezet, fiam, mert állandóan fújom az orrom. Gyertek csak, arra, most nem fogom meg a kezet. De ti fogjátok meg egymás kezit. Még vannak ott, ereszétek, össze is értek, igen. Gyere, állj be a sorba, úgy, ügyesen irányítsad. Fogd meg az ő kezét, azaz. Na, így, jó, csak ne fogd meg. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Na, hát kérem szépen, amikor az ember influenzás, akkor kicsit beszűkül a világképe, ugye, és mind gondolkodtam, megmondom nektek, azon gondolkodtam, hogy mit is csinál ez a vírus. Na, rámentem a vírusra, és teljesen ki vagyok, föl vagyok háborodva. Hát kérem szépen, ez a vírus először is olyan kicsi, hogy ugye sokáig nem is tudták, hogy van, csak úgy a 20. században olyan picike. De amilyen pici, olyan sunyi, ugye, mert a vírus úgy néz ki, mintha nem is lenne, mintha nem is élne. Van egy olyan kis ronda szőrös, ilyen kis nanogörény, olyan kis csúnya, de nem látni, és mint egy darab kő ott fekszik. Jössz arra, és megeszed a gyümölcsel. Mi mindig nincs semmi, mert nem semmi, hanem egyszer csak leérkezik, és bemegy a te kis sejtedbe, ho-ho, találkozik a te kis DNS-eddel ott a sejtmagba, és amikor ebben találkozik, abban a pillanatban ebből éled. De nem ő, hanem elkezdi magát megsokszorozni az én DNS-emmel, ugye, amire nem kértem. És egyből csinál magából vagy 300 000-et. Az, aki az előbb még nem is élt, olyan volt, mint egy kő. Mész az országúton, ott van egy kilométer kő, semmi baja nincs, leülsz rá, és képzeld, hogy megszólalna. De csak akkor szólal meg, ha leül rá valaki. Nagyon raffinált dolog ez, ugye? Hát ez a vírus is ilyen, hogy nincs is, élettelen egy kis darab kis valami, és akkor találkozik a te kis sejtecskéddel, és akkor hirtelen elkezd ott szélni, rombolni, és akkor lesz belőle sok százezer, szétspriccül, azt megy a következő sejtekbe, és puf, már folyik is az órod, taknyod mindenet, meg lázas vagy, ugye? Ki gondolta volna? Hát ez rendben van, hogy vannak ilyen vírusok, nem sikerült kideríteni, hogy tulajdonképpen miért is kell egy ilyen influenza vírus, minek van a világon, de azért az is tanulságos, azt mondja az okosság, hogy hát hogyan vannak ezek a vírusok a világban, azt mondja, hogy ez egy elszabadult genetikai elem. Hát a kicsiknek ezt nem kell érteni, de nagyon tanulságos, csak úgy elkószál. Ez valamikor sok-sok évszázaddal ezelőtt, vagy évezreddel, csak egy ilyen kis genetikai elem úgy elszabadulgatott. Kiment a rendes helyéről, és csak úgy elkezdett csavarogni, és így elkanászodott, ugye? Na, és amikor így tovább gondoltam ezt a dolgot, akkor arra gondoltam, hogy hát a vírus ez pont olyan, mint a bűn. Nagyon rafinált, és nagyon ártatlannak látszik, igaz? Eszembe se jut, hogy ebből baj lehet. Igaz, ott van valami az úton, vagy a játékban, vagy a másik gyerek. Hát nem lehet baj. Ismerjük ezt, ugye? Nem így kezdtük, és mi lett belőle? Sírás. Ugye? Eszembe se jutott, hogy baj lenne. Csak valamit gondoltam, vagy a másik gondolt, vagy valamit találtam, elkezdtem vele játszani, aztán a végén mondjuk verekedés lett belőle, vagy bármi más, pedig eszünkbe se jutott. Nem is akartuk. Hát nem úgy keltünk fel reggel, hogy ma rosszat fogunk csinálni. De találkoztunk közben egy vírussal, nevezzük el B-vírusnak, ez a bűnvírus. Nem is látszik annak, nem is mozog, nem is él, de ha velem találkozik, akkor puff, egyszer csak elkezdi csinálni a cirkuszt. Tehát mit tudunk csinálni? Kitanuljuk, kiismerjük. Mikor már mocorog, akkor elhessentjük. Ugye? Tehát vigyázzunk erre, hogy nem csak ilyen kis vírusok vannak, ilyen kis elszabadult genetikai elemek, hanem vannak szellemi vírusok is. Szóval pont úgy viselkednek, mint egy influenza vírus. Vigyázni kell rá, ne fertőződjünk meg is. Egymásra is vigyázni kell. Jó? Valóskod. Jó? Egyetértesz vele? Köszönöm szépen, szervusztok, áldás, békesség. Jó. A 25. Zsoltár második versét énekeljük. Utaid, Uram, mutasd meg! Istennek igéjét, bocsánat, olvasom a Máté evangélium 16. részéből, 13. verstől. Amikor Jézus Cezária Filippi területére ért, megkérdezte a tanítványait, kinek mondják az emberek az ember fiát. Ők így válaszoltak, némelyek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig azt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, s a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, nagyon nem szerettem, amikor gyermekkoromban, kegyes körökbe persze sokat kellett forgolódni, hát abban nőttem fel, és akkor mindig elkaptak, és kiszólítottak, hogy innen a sorból, és elkezdték faggatni az én személyes hitemet, és akkor ez rendkívül mértékben ugye zavart engem. Ma már ezt másképp gondolom, de hát nyilván nem voltak a pedagógia csúcsán ennek az atyák sem, de manapság feltenni a kérdést már felnőtt embernek is szinte lehetetlen, ugye, mert annyira magánügy lett. És ez mindenképpen rossz irány. Mert a hitvallók azok igenis bátran beszéljenek az ő hitükről, személyes tapasztalataikról, mert aki egyáltalán nem akar erről beszélni, semmit se szólni, azon előbb-utóbb egyáltalán nem fog látszani semmi se, az úgy eltitkolja, hogy keresztény, hogy tényleg nem fog kiderülni róla. Minden esetre Jézus fölteszi a kérdést, ugye? Mégpedig a személyes kérdést, és ez az evangélium menetében egy fordulópont. Ugye tólig, Cezária Filippiig, és Cezária Filippitől ez az mindegyik evangélium szerkezetében a legfontosabb ismertetőjel. Azt mondja az írás, hogy ettől kezdve kezdte Jézus mondani a tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Tehát az ő halálának, szenvedésének kijelentései, ugyan az evangéliumok általában háromszor van, ugye azért ez egy formailag is megszerkesztett műfaj, nyilván Jézus sokat beszélt erről, az is egy más kérdés, hogy szelektíven hallották, semmit nem értettek belőle, és nem is gondoltak erre, de sorsdöntő itt és most, sorsdöntő Péter hitvallása, és sorsdöntő minden személyes hitvallás alapvetően. És innentől kezdve szét lehet választani a lényegest, a kevésbé fontostól, mert Jézus világosan látja, hogy már nem sok ideje van, és még nagyon sok mindent el kell mondani, de hát el lehet-e mondani az Isten nagyságos dolgait annak, aki lelkileg süket. Hát nyilván nem lehet elmondani, ki kell ennek derülni, hogy van-e már köztük valaki, aki érti őt, aki kezdi sejteni az ő személyének a titkát. Így is fogalmazhatnánk, hogy van-e már alkalmas mag a vetésre, és kiderül itt Cezária Filippén, hogy igen, van, a tanítványok úgy tűnik érgőn Péterrel, de itt nem csak Péter van megkérdezve, értik, sejtik Jézusnak a személyének a titkát. És érdemes egy icipicit foglalkozni a környezettel, ugye Cezária Filippi nem az Isten népe országában van, kívül van, szíriai ősi vallási centrum, ez van, vagy 12 Baál templom a környéken, aztán mellette még ott van a görög istenek templom, a Pán szülőhelye, és még hasonlók, Heródes is épít egy nagy templomot ott a császárkultusz tiszteletére, az, aki egyébként ugye az egész életében építette a jeruzsálemi templomot, Nagy Heródes épít egyet mellesleg Cezária Filippibe, éppen a Jordán forrás vidékére egy templomot, amelyik ugye a legistentelenebb, hogy így mondjam, vallás, a császár imádásának a temploma. És a háttérben már eldől az is a néhány része korábban, hogy a farizeusok elhatározzák, hogy Jézusnak meg kell halnia. Tehát együtt el tudjuk képzelni, hogy ez milyen egy szellemi közeg, és Jézus mégis itt teszi fel, és azt gondolom szándékosan a kérdést, kinek mondják az emberek az ember fiát, illetve hát ti kinek mondotok engem. Mert a válasz az hadüzenet lesz. A kérdés feltevése is tulajdonképpen abban a környezetben egyfajta tapintatlanság. Hát mindenki megy ebben a vallási sokszínűségben, amiben a birodalom leledzett, a maga templomába, a maga kultuszhelyére. Jézus kérdés azonban döntésre szólít fel, vele vagy nélküle, és hogyha nem, akkor elválnak az utak. Tehát nem lehet ott ilyen-olyan, ezt is, mert ez a Heródes modell, ugye, hogy hát egy kis császárkultusz is, de a jeruzsálemi templomba is óriási pénzeket bele investálunk. Nem, elválnak az utak. Fekete-fehér. Ugye ma ez a kérdés Európában nem népszerű. Ez inkább csak ilyen kitérő. Különösen nem Nyugat-Európában. Egy ilyen kérdésre még a magukat kereszténynek vallók is fölháborodottan visszautasítják, hogy hogy lehet ilyet megkérdezni. Személyes élményeim közé tartozik, amikor egy lelkész jelöltől kérdeztem ezt, hogy miért ment teológiára, lehet, hogy már meséltem, és neki megsápadt, aztán elvörösödött, és lerogyott, hogy milyen kérdés ez. Hát mondom, hogy mész fel vasárnap a szószékre? Hát engem akarsz meggyőzni. Mi az, hogy milyen kérdés? Ugye, és azt mondom, erre nem is gondolt. Ugye, megdöbbent, hogy hova megyünk, mert minden semlegessé válik. Jó tudni, hogy itt tartunk. Jézus Krisztus megvallása, nyílt vállalása, a róla szóló beszéd, az hadüzenet. De nézzük ezt a két kérdést. Jézus először is a róla elterjedt véleményekről kérdezi a tanítványokat, kinek mondják az emberek az emberfiát, és nagyon fontosak ezek a vélemények. Ezek nem egyszerűen csak vélemények, nagyon komoly válaszok, amikor azt mondja az egyik, hogy keresztelő Jánosnak, mert elterjedt róla, hogy feltámadt, mert olyan nagy volt az ő hát, hatása, nimbusza, Jézus csak hozzá mérhető. Aztán azt mondja, hogy némelyek Illésnek, ez már izgalmasabb, mert emögött ott van az Isten népe váradalma, hogy Illés eljön előbb, a Páska ünnepe mind a mai napig, ugye ott az üres teríték, hogy Illés megjön, akkor ne tudjon ülni mindjárt az asztalhoz, és akkor már nincs messze a Mesiás, nagyon szép ez a gondolat és ez a fajta ünneplés. Mások azt mondják, hogy Jeremiás, az ő szerepe is érdekessé vált az évszázadok alatt a Makkabeus féle szabadság harcba Krisztus előtt 160 környékén, amikor is ez ott az utolsó nagy győzelem egy rövid időre függetlennek mondható az Isten népe, az államisága. Azt a legendát őrizték meg, hogy maga Jeremiás adott át Makkabeusnak egy aranykardot, hogy ez az Istentől van, és ezzel vezesse az ő népét győzelemre, illetve róla mondták azt is, hogy mielőtt a fogságba ment volna a nép, elrejtette a frigyládát, elrejtette a füstölőoltárt, meg a szent sátrat valahol a Nébó hegyén, és mielőtt a Mesiás jön, ezt elő fogja hozni Jeremiás, és az Isten dicsősége ezzel együtt, a ládával együtt visszatér, és ez lesz a közvetlen nyitánya ugye a Mesiásnak. Tehát amikor azt mondják, hogy Illés és Jeremiás, akkor tulajdonképpen azt mondják, hogy hát ő a legnagyobb. Tehát ennél nagyobb ember nincsen, mint Illés, vagy Jeremiás, és hát tulajdonképpen csak ő hozzájuk tudják mérni Jézust. Tehát nem becsülik alá, ez nem azt jelenti, amikor azt mondják, hogy Illés és Jeremiás, hogy hát csak Illés, vagy csak Jeremiás, hanem azt mondják, hogy ennél magasabbra nem lehet őt becsülni. Elmennek addig a határig, ameddig ember elmehet. És ez egy hallatlan, izgalmas pillanat, hogy kicsoda Jézus, hogy ő Illés, vagy a Mesiás. Ez a kérdés. A legnagyobb ember, vagy ő a Krisztus? És Illés és Jeremiás is magasan vannak, messze felette az átlagnak, de mégis tulajdonképpen azt mondom, ez az utolsó előtti lépcsőfok, és innen tovább már nem mennek fel ezek a vélemények, nem is léphetnek tovább. Itt a határ, egy áthatolhatatlan fal az isteni és az emberi között. Nem véletlen ez a Cezária, amúgy is egy határhelyzet, szellemjeleg is az, eddig lehet eljutni, hogy Illés meg Jeremiás, hogy valójában ő kicsoda, az innen nem lehet, hogy így mondjam, kipréselni, és akkor itt kérdezi meg Jézus, hogy hát ti kinek mondotok engem? És ez egy halatlan pillanat, mert szinte szétrobbantja ezt a bizonyos falat vagy függönyt a válasz, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, de nem Péter az, aki átlépi ezt a határt, hanem Jézus világosan fogalmaz, boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette meg ezt néked, hanem az én mennyei atyám. Az áttörés a túloldalról jött, a felismerés az Isten ajándéka. Ugye sokszor elmondjuk ezt konfirmáción, pedig igyekszünk mindig megtanítani, hogy a hit Isten ajándéka, hogy ezt ennek a súlyát mennyire érzi, majd kiderül később, de hát itt van ez a nagy pillanat, amikor ezt megértjük, hogy ennek micsoda súlya van, hogy a két világ között nincs átjárás, ezt tudomásul kell venni, ez nem úgy van, hogy belekotnyeleskedünk az Isten világába, nincs. Szokták úgy is mondani, hogy szakadék van, sok mindent mondanak, mondhatjuk nyugodt, egy olyan fal, ami nincs áthallás, nincs átjárás, lehet kopogni, zörögni, ugye Reményik verse, talán eszünkbe jut, ütni, vágni, de nem történik semmi. Onnan viszont egy válasz, amelyet az Isten lelke ajándékoz Péternek, és szinte hallja az ember azt a hatalmas, mondjam így, hogy szellemi detonációt, hogy igen, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Tehát a hit, a Krisztus hit személyes megragadottság, de az Isten ajándéka. Ugye a kétféle válasznak van két nagyon fontos üzenete. Az egyik az, hogy emberi kategóriákkal nem lehet igazán Jézus személyét megragadni. Sok mindent ki lehet találni, és nagyon izgalmasak például pont a 60-as évektől, ma már elfelejtik az emberek, én azért számon tartom azokat a műveket, esetleg filmeket is, amikor megpróbálták Jézust megközelíteni. Egy kicsit ebből a nagyon magasra, táborra, emeltségből lehozni az ember Krisztust, ami egy nagyon helyes művelet volt, de aztán nagyon gyorsan az lett belőle, hogy hát csak ember, nagy ember, szupersztár, az egy ilyen klasszikus műfaj. A teológia, ami mögötte van, az erről szól. Vagy bármi hasonló, még ilyeneket mondhatnánk, de nem jutunk el hozzá. Ugye? Jézus a hippi, a jó barát, a Jesus people, a jó haver, sok minden módon próbálták, mert izgatta azért az embereket, izgatta a kultúrát, hogy így mondjam, hogy kicsoda Jézus, kicsoda az a Krisztus, mit lehetne, hogyan lehetne tőle róla megtudni? Hát te vagy a Krisztus, az élőisten fia, kijelentés az ajándék. És az egyház hitvallása, ugye, az meghatározó esemény és szellemi kincs az egyház életében, és nagyon fontos, hogy ezt az egyes ember is személyesen átélje. Hiszen ez a kijelentés, hogy te vagy a Krisztus, az élésten fia, az egy hitvallás is. Ez egy tétel, ebben egy csomó minden van. Te vagy a Krisztus. Ez azt jelenti, hogy te vagy a Mesiás, az élő Isten fia. Ez azt jelenti, hogy nem csak ember vagy, hanem Isten vagy, és így tovább. Tehát itt van a másik üzenet, hogy amit az egyház megfogalmaz, az ő hitvallásában, ezt egyénileg is föl kell fedezni. Nem azért születik meg egy hitvallás, hogy aztán bekössük és betegyük a polcra. Most persze ugye eszünkbe juthat a KT esetleg, ami már azért egy rendes ugye, kérdés felelet formájában megírt katechizmus, de valójában, ha valaki bele mélyed, azt nagyon jól tudja, hogy milyen felfedező útra indulunk el, és tapasztaljuk meg az Isten világának gazdagságát, Krisztus személyének a nagyságát. Tehát ez a tudás személyes valóságá kell, hogy váljon. Pál mondja ezt ugye, hogy igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Tehát ez a titka. Igyekszem, hogy megragadjam, mert megragadott. És akkor van áttörés, akkor van átjárás a kettő között. A Krisztus hívők története tulajdonképpen innen indul, ebből a Cezária Filippi hitvallásból. Péter az első, most nem mélyedünk bele a Péter kérdésbe, különös státuszába, mindenképpen ő az első kő az Anyaszentegyház épületében, az első lerakott tégla, amelynek alapja maga a Krisztus. Ugye ráépültetek az apostolok és próféták alapjára, sarokkő pedig maga Jézus Krisztus. Tehát itt kezdődik a hitvallók sora, és egyben a hitnek titkairól is beszél, amelyet ugye egy boldog mondással kezd. Azt mondja, hogy boldog vagy Simon Jónának fia, ezt mindig elfelejtjük, ugye, mert nem test és vér jelentette meg ezt néked. Az, hogy a megértett üzenet, az ige megszólítása, vagy akár egy ige hirdetés részlet, amikor megragad engem, akkor ez egy hatalmas szellemi esemény. És ezért legyél is boldog, mert ez azt jelenti, hogy az Isten, a hatalmas Isten, a végtelen Isten egészen személyes valóságként is odalép hozzád, méltat téged arra, hogy személyesen néven nevezzen és megszólítson. Hát persze, hogy boldog az ember, hogy nem csak úgy általában van valami, hanem van valaki, aki engem név szerint számon tart és megszólít, és kijelentést ad. És az a közösség, ahol mindez történik, tudnék a gyülekezet, az egyház, ez a befejező gondolatja, hallatlanul szilárd valóság, nagyon érdekes, azt mondja Jézus, hogy a poklok kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Hát ezt érteni kell, hogy hogy van ezzel a kapu kifejezés. Hát a kapu volt az a hely, ugye a kis városokban, ahol a férfiak ültek meg az atyák, és ott ment a kormányzás meg a törvénykezés. Tehát magyarán szólva a hatalom gyakorlás az a város kapuba történt, ennyit jelent ez, hogy a pokolnak a, mondjam így, hogy hatalma sem fog rajta diadalmaskodni. Ez a felismerés, tudnélik ez a hitvallás, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, ez egy végzetes csapás egyben ott akkor a pokol vagy a halál birodalmára, mert a feltámadás hangja szólal meg benne diadalmasan, még hátra van, még jön ezután a szenvedés történet, de itt már azt mondja Jézus, a pokrok kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Itt születik meg a hit mellett a reménység is. Mondhatni, hogy ezen a hitvalláson keresztül beáramlik az Isten örömteli világának a levegője ebbe a világunkba, csak erre a felismerésre jut, mint egy a halálból az életbe lép át. Akivel ez megtörtént, az adjon hálát, ki közel van, az ne habozzon, aki pedig még nem, az pedig nyugodtan kérjen, mert aki kér, annak adatik. Isten áldjon meg bennünket az ő igéjével, szent lelkével, szeretetével. Amen. A 226. énekünk második versével válaszoljunk, gyújtsd meg szövét nekét áldott szent igédnek. Urunk Istenünk, olyan jó dolog azt tudni, hogy Te tartasz bennünket, és számon is tartasz, és a tenyereden is hordozol minket. Olyan jó azt tudni, hogy Te megszólítasz bennünket személyesen, nem csak mi fantáziálunk valamit, gondolunk valamit, és szeretnénk, ha az úgy lenne, hanem megtapasztaltuk életünk során azt, hogy Te vezetsz bennünket, gondod van reánk, és amikor sokszorra nem szeretem dolgok történnek is velünk, rávezettél bennünket arra, hogy ez is a mi javunkat szolgálta. Átéltük benne azt, hogy akik Téged szeretnek, azoknak minden javukra van. Hadd könyörögjünk azért, hogy igaz és egyenes lelkű szavú hitvallóit lehessünk, hiteles emberek ebben a világban, amely mindent akar magának, mindent val, csak egyet nem akarja, a Krisztust nem akarja, hiszen akkor sok minden mást is be kellene vallani. Hadd könyörögjünk ezért az országért is, ezért a helyért, a világnak, ezért a szellemi helyért, ahol élünk, és körülöttünk is, akik ismerik a Te nevedet, akik évszázadok, évezredek alatt átélték és megtapasztalták a Krisztus gazdagságát. Hadd könyörögjünk azért, hogy újra és újra visszataláljanak erre a felismerésre, megújuljon a mi kereszténységünk, megújuljon mi egyházunk, és megújuljon a mi szívünk is. Hadd könyörögjünk ébredésért, Te áld meg azokat, akiket fel akarsz ebben használni. Kérünk Tégedet, hogy vigyázz azokra, akik ezekben az időkben, napokban megbetegedtek, különösen a gyermekekre és az idősekre. És könyörgünk azért is, hogy a mi terveink, amelyek előttünk vannak, akár a családban, akár a munkahelyen, akár a közösségben, azok a legjobb irányba menjenek a Te vezetésed és áldásod alatt. Így könyörgünk most az iskoláért, könyörgünk az intézményeinkért és minden intézményért. Bevalljuk azt is, hogy sok minden hiányunk van, mégis taníts bennünket arra, hogy bőjtöt tudjunk hirdetni a mi életünkben, és megtagadjuk azokat a dolgokat, amelyek tőled elválasztanak. Mindenki maga látja és tudja ezt. Adj hozzá erőt, és adj hozzá derűs felismerést, hogy melyek azok. Légy velünk a héten, hétek minden napjában, áldj meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném elmondani röviden azt, amit a hírlevélben már leírtunk, hogy az iskola ügyében és az iskola érdekében szervezzük meg az ima közösségeket kétféle módon. Az egyik az, hogy minden hónapban egy vasárnap, istentisztelet után a gyülekezeti teremben, aki úgy érzi, hogy ezen a módon is tudna szolgálni az iskoláért, az maradjon ott egy fél órára vagy 20 percre, és akkor együtt gyakoroljunk ima közösséget, könyörögjünk az iskolánkért. Hiszen világos dolog, hogy az igazi alapja az valahol itt van ennek a, mondjam így, projektnek. Egyébként pedig az összes kisközösségben felhívjuk a figyelmet, házi körökben, bibliaórákon, hogy folyamatosan legyen téma. Tehát a gyülekezet egésze könyörögjön azért, hogy ez az iskola jól tudjon beindulni, hogy azok a dolgok, amik feltétlen szükségesek hozzá, meglegyenek. Nem kicsi dolgok ezek. Hirdettem azt, hogy a énekkar hétfőn 18.30-kor kedden bibliaóra, idősek bibliaórája, szerdai konfirmáció az meg lesz tartva, gyülekezeti foci a borászatiban meg lesz tartva, és női bibliaóra van most ezen a héten 17:30-kor. Hirdettem azt, hogy péntek, szombat, vasárnap elmegyek prédikálni, és ezért a pénteki konfirmációs órák nem lesznek, viszont a felső csoportnak már így is a kezébe adtam papírt, de minden konfirmációs szülő a héten még kap egy papírt, mert két hét múlva elmegyünk egy szombatra és egy fél vasárnapra, és tulajdonképpen megtanuljuk a leckét. Pénteken lesz foci, szombaton délelőtt hittan, és vespera este 6 órakor, ne feledkezzünk el róla. Most különösen szeretném ajánlani a vespere kórust, mert a szokottnál is többen vannak, ráadásul végre elérkezett az a pillanat, amikor annyi férfi is van benne, amennyi kell. Tehát ilyen hangzás, ez nem szokott gyakran lenni. Aki úgy érzi, hogy ez számára jelent valamit, az csak őjön bátran. Jövő vasárnap istentisztelet, ugye Böjt második vasárnap, és egyben hó első vasárnapja úrvacsora. Akkor átadnám a szót a gondoknak.
Kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök, különösen azokat, akik először vagy csak néhányadik alkalommal vannak közöttünk. A mai napon az igeolvasás szolgálatát Hanvai Csilla testvérünk végezte. Kérjük a testvéreket, hogy ne felejtkezzenek el arról, hogy az óvodába is várjuk a gyerekeket, és persze az iskolába is jelentkezzünk időben minél hamarabb. Azt is írjuk be a naptárba, hogy az idei hittantábor 2012. július 1-e és 6-a között lesz Mátraházán. Jelentkezni Ábrám Angéla hitoktatónál. Angéla, állj föl, légy szíves. Ja, kint van éppen hitoktató, úgyhogy ő nincsen. És Mariannál, diakonusunknál lehet, úgyhogy Marianna, hogy emel föl magad, hogy aki nem tudná, akkor ott lehet jelentkezni 5000 forint előleggel. Illetve egy gyülekezeti nyári táborunk július 23-a és 28-a között lesz Berekfürdőn, a Megbékélés Háza Konferencia Központban. Berekfürdő olyan fürdő, ahol van fürdő, és kipróbáltuk már. Itt jelentkezni családunként 10.000 forint előleggel lehet Pap Tamásnál. Tamás. A baba akváriumban van, úgyhogy oda lehet menni hozzá. És akkor most megkérném, de Violához is szerintem nyugodtan oda lehet menni, és a Violát megkérném, hogy ő hirdesse, hogy márciusban lesznek női alkalmak is.
Mert bizonyára mindannyian várjuk, hogy itt legyen a tavasz. Tavasz elején, márciusban azzal ünnepelnek a nők, hogy együtt imádkoznak, és sok-sok különleges női alkalom van itt a gyülekezetünkben. Én most azt szeretném hirdetni. Március 7-én, március első szerdáján ünnepeljük a Nők Világima napját együtt az evangélikus testvérekkel. Ugye hivatalosan ez március első péntekén szokott lenni, de mivel nekünk szerdán vannak a női alkalmak, ezért már évek óta szerdán ünnepeljük. Szerdán délelőtt 10 órakor, és este 6 órakor is lesz alkalom, tehát március 7-én, szerdán délelőtt 10 órakor, és este 6 órakor lesz. Pásztor Jánosné Judit néni fog közöttünk szolgálni, és mi látjuk vendégül az evangélikus testvéreinket is, úgyhogy lehet hozni is süteményt, meg az ennél, hogyha minél többen részt vennénk. És szeretném buzdítani azokat, akik esetleg dolgoznak, hogy az este 6 órás alkalomra, vagy akár egy kis csúszással később is ide lehet érni, mert tavaly hárman képviseltük csak az esti alkalmon a reformátusokat, délelőtt nagyon szép számmal voltunk, csak most mivel mi vagyunk a házigazdák, jó lenne, hogyha azért legalább annyian lennénk, mint az evangélikusok, este 6-kor is, úgyhogy erre is hívok mindenkit. Egy kis kedvet csináljak, Selamat Datang. Azt jelenti ez a kifejezés, hogy Isten hozott, és Malajziában köszönnek így, ugyanis ebben az évben megismerkedhetünk a Malajziában élő keresztény nőkkel. Lesz diavetítés is, megismerhetjük a malajziai keresztények életét, akik azért nagyon-nagyon erős kisebbségben élik meg, és vallják meg a hitüket. Úgyhogy mindenkit buzdítok, hogy jöjjünk el erre a különleges ima alkalomra. A napnak a témája az, hogy győzedelmeskedjen az igazság. Tehát március 7-én délelőtt 10-kor és este 6-kor, és a másik pedig ugyanazon a héten szombaton, hogyha már így belejövünk a találkozásba, szombaton délután 4 órakor lesz a hagyományos tavaszi női délutánunk, szintén a gyülekezeti teremben, ami nagyon-nagyon jó alkalom szokott lenni, azt hiszem, akik voltak tavaly is, nagyon felüdültek, általában van egy előadás, áhítat, és még valami különleges, kreatív dolgot is készítünk. Úgyhogy nagy-nagy szeretettel buzdítok mindenkit, hogy így tavaszra készülve, tavaszt várva találkozzunk március 10-én szombaton délután 4 órakor is a gyülekezeti teremben.
Hát akkor hajrá fiúk a focira, hajrá nők az összejövetelekre. És fontos még, hogy a héten volt szerintem egy elég jó előadás Kálmán Attila testvérünk részéről, aki nem tudott eljönni és szeretné meghallgatni, itt a laptopon elérhető, hogyha van egy pendrive, lehet másolni, illetve előbb-utóbb meg fog jelenni a gyülekezeti honlapon is. Továbbá a kórus próbál hétfőn esténként, és van egy ifjúsági kis zenekar is, akik most éppen szolgálnak, úgyhogy a gyerekeket meg lehet kérdezni, az, hogy működött ez a dolog. Ebbe is lehet csatlakozni, akinek van kedve. A Halacska óvodába csütörtök esténként továbbra is várják a kezdő és nem kezdő párokat a néptáncoktatásra, illetve gyülekezeti naptárból is van egy pár példány, tehát azt is kérjük, hogy ne maradjon itt ránk a nyakunkra, illetve bibliaolvasó kalauzból is van még jó néhány példány, ezt is, ha másra nem ilyen márciusi, vagy akár húsvéti ajándékként is el lehet vinni. Arra is gondoljunk, hogy beindult a adóbevallási szezon, és ennek keretében a közegyházat, illetve a másik 1%-kal a Budafoki Református Keresztény Alapítványt lehet támogatni. Ez most a iskola indítás kapcsán különösen fontos, illetve a nyári táborokra szoktuk költeni az így beérkező bevételt. Kérek mindenkit, hogy elég sok olyan ember van a városban, aki nem tudja, hogy mit csináljon ezzel az 1%-ával, nem feltétlenül egyháztagok is, és a barátokat, ismerősöket így lehet egy kicsit jó irányba indítani, hogy ha már nem tudja, hogy kinek adja, akkor inkább adja egy jó ügyre, ami biztosan jó ügy, hogyha emellé oda tudunk állni. Köszönöm szépen!
A 228. énekünket keressük ki, és a második, harmadik, negyedik éneket énekeljük. Ó, vonj atyám fiathoz engem! Mielőtt az áldásról nálam, szeretném mondani, hogy akkor pontosítom, hogy 12-15-től 12-35-ig, jó, 11, tehát nyilván 11-15-től 11-35-ig, hogy akkor mindenki tudja, akit érint a dolog. Mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Amen. Ahem.